Nagyon izgalmas témát kezdtünk el boncolgatni a napokban itt a Kalóriadóban Pallagi Alexandra dietetikussal. A multidisziplináris gyógyítás a témánk, amelynek az a lényege, hogy a paciens nem egy emberrel konzultál, hanem egy tím áll mögötte, gyógyszerésszel, adott esetben pszichológussal, begyógyásszal, dietetikussal. Na most, hogy a dietetikusnak mi a szerepe a multidisziplináris gyógyításban, most ezzel folytatjuk. Szia, Szandi!
Szia, Hajni, üdvözöllek és köszöntöm a rádió hallgatókat.
Na hát akkor, hogyha hasipanaszok vannak, akkor neked ebben a teamben mi is a szereped?
Ugye sokan azt gondolják, hogy a dietetikus akkor tud segíteni, hogyha fel akarunk készülni a strandszezonra, vagy egyéb okok miatt meg akarunk szabadulni néhány kilótól. Szerencsére ennél tágabb a tudásunk, vagy több dologban tudunk segíteni. Az elmúlt évek során nagyon sokan fordultak hozzám különböző hasi panaszokkal, mint például ugye puffadás, hasi görcsök, vagy akár csak egy egyszerű székrekedés. És először ugye még nem ismerjük a panaszok hátterében megbúvó okokat, ezáltal a diétát sem tudjuk diagnózishoz igazítani. Ennek ellenére már ebben a fázisban is javasolt a dietetikus bevonása a kezelésbe, mert egyébként nagyon sokszor már a diagnózis előtt egyrészt tudjuk a vizsgálatok sorrendjét picit alakítani annak megfelelően, hogy milyen típusú tünetekkel rendelkezik a páciens. Másrészt nagyon sokszor nem is az áll a háttérben, hogy valamilyen betegség ütötte fel a fejét, hanem egyszerűen a rendszertelen életmód, az, hogy rohanásban napi kétszer eszünk valamit, akkor nyilván egy nagyobb adagot azt nem tudjuk megfelelően megemészteni, a hosszú időn keresztül nem eszünk, aztán megint eszünk valami nagyot, és lefekszünk aludni, és egész éjszaka fáj a hasunk, meg ugye egész nap utána. Tehát, hogy ennek a felderítésében, hogy picit körvonalazódjon meg, hogy jobban megismerje, vagy megértse a kliens a panaszait, a teste működését, ebben tudunk segíteni.
Nagyon jó. Egyébként tényleg ez így van, hogy amíg nem romlik el a szervezetünkben valami, addig teljesen természetesnek vesszük, hogy ez működik, ugye? És amikor egyszer valaki azt veszi, hogy hoppát, egyfajtában refluxom van, meg fáj a hasam, meg hasmenésem van, akkor kezd ezzel foglalkozni, meg olvasgatni, meg barátunk a Google, ugye, hogy mi is állhat a háttérben, de hát valószínűleg jobb, hogyha ezt szakemberre bízzuk, aki már látott ilyet, és elmondja, hogy mi a probléma. Miért nem szabad kihagyni a vizsgálatokat? Tehát miért nem elég az, hogy elmegy valaki hozzá a dietetikushoz, és elmondja, hogy puffad?
Igen, nagyon fontos, hogy egyrészt, hogy a dietetikus nem diagnosztizálhat, tehát, hogy ez mindenképpen orvos feladata, és hogyha eljön hozzám a kliens, hogy hát én azt gondolom, hogy nekem mondjuk refluxom van, akkor én alapvetően erre azért, tehát nem feltétlenül építhetem fel ugye a diétát, hogy hát a kliens ezt mondta, hogy neki az van, akkor ez lesz. Aha. Vagy hogyha azt mondja, hogy én akkor glutén érzékeny vagyok, mert fáj a hasam, és biztos, hogy a liszt a probléma, mert fáj a hasam, hogyha mondjuk kakaós csigát eszek reggelire virslis párnával, mondjuk most egy nagyon kirívó esetet mondtam.
Igen, ez kemény. Ez egy kemény párosítás, igen.
Igen, és nagyon fontos, hogy ugye elengedhetetlen a diagnózis, meg a kezelés, és ezért a vizsgálatok, hiszen eltérő a diéta. Hogyha anélkül kezdünk szigorú diétába, hogy nem tudjuk, mi áll a panaszok hátterében, akkor lehet, hogy ideig, óráig javul az állapotunk, de hogyha nem sikerült fején találni a szöget, és például a gluténmentes diétát kezdjük el a hisztamin intolerancián kezelésére, el fogjuk fedni a valódi problémát, és ezáltal a megfelelő gyógykezelés is késni fog. Uh-huh. Van olyan például, ha már csak megint a gluténérzékenységnél maradunk, hogy ha elkezdünk gluténmentesen étkezni, majd fél év múlva azért mégiscsak ott van a kis ördög, hogy hát azért csak kéne tudni, hogy van-e cöliákiánk, vagy mégsem, és elmegyünk egy vizsgálatra, akkor álnegatív eredményt kaphatunk, hiszen ha nem fogyasztjuk a glutént, akkor nem termelődnek azok az ellenanyagok, amiket ki lehet mutatni ugye a diagnózis során. Szóval nagyon sok dolog van, ami miatt nem szabad kihagyni a vizsgálatokat, tényleg feleslegesen ne diétázzunk. Olyan is lehet, hogy valakinél tényleg csak a rendszertelen életmód áll a hátterében, és arra nem a gluténtejmentes étrendet javasolnám.
De hogyha még esetleg fején is találja a szöget, ahogy mondta, tehát, hogy mondjuk pont egy jó kis diétába kezd bele, és ettől megszűnnek a panaszai, azért korábbi adásokban már mondtátok, hogy azért, ha valakinek valami betegsége van, akkor szedni kell hozzá különféle vitaminokat, kiegészítőket. diétát, tehát lehet, hogy ő a diétával pont szerencsés volt, és eltalálta, hogy mi a baja, de lehet, hogy hiánytüneteket produkál majd egyéb okok miatt, tehát mindenféleképpen érdemes veletek konzultálni. Na és akkor a konzultáció. Először megy hozzád valaki dietetikushoz, mi történik ilyenkor?
Igen, ez ugye külön szedni, mert mindenki máshogy szokta felépíteni. Én úgy szoktam ezt csinálni, hogy már a, mondjuk nulladik lépésként elküldök egy táplálkozási anamnézist, ami ugye számomra lesz informatív. Ebben kikérdezem a táplálkozási szokásokat, betegségeket, hasi egyéb panaszokat, kérdezek a folyadékfogyasztási szokásokról, mozgásról, alvásról, illetve szeretem kérni, hogy hogyan néz ki, írják le, hogy hogyan néz ki egy átlagos nap. Ez fog nekem segíteni abban, hogy pontosabb képet kapjak a jelenlegi problémákról, és akkor már a kliens szokásainak megfelelően tudjam felépíteni a tájékoztatót a következő alkalomra, ami adott esetben ugye lehet egy második, vagy mondjuk konkrétan az első alkalom, hogyha ez a kérdőív a nulladik lépésben megy ki.
Igen, akkor megcsinálja ezt a kérdőívet, égnek áll a hajam, mert fogalma sincs, hogy mi hány gram, amit megevett, ugye? Tehát, már ott is agyalni kell. Elmegy ezzel hozzád, akkor ez az első találkozás, és akkor átbeszélitek, hogy mi a jó ebben, és mi a rossz?
Hát igen, tulajdonképpen a második konzultáció már a kliens számára informatív. Én az első alkalommal, vagy nulladik alkalommal megismert információk alapján készítek egy személyre szabott tájékoztatót, amit részletesen megbeszélünk. Hogyha ismert probléma van, tehát mondjuk tudjuk, hogy neki refluxa van, vagy mondjuk krónbeteg, akkor megbeszéljük ennek a hátterét, hogy is tényleg értse meg azt, hogy mi az a reflux, mi az a krónbetegség. És ezt követően beszélünk a nyersanyagválogatásról, mi az, ami javasolt, mi az, ami nem az adott betegség kapcsán. Megbeszéljük, hogy hogyan érdemes felépíteni egy napi étkezést, illetve meg szoktam említeni az étrendkiegészítők rámeső részét, de minden esetben szoktam javasolni, hogy ha az adott tímben van gyógyszerész, akkor azzal beszéljék át a gyógyszerelést, mert nyilvánvalóan azért tényleg már mindenki annyi féle dolgot szed, hogy nem az én fakterületem, hogy ebbe beleszóljak. És abban az esetben, hogyha nincsen pontos diagnózisunk, csak sötétben tapogatózunk, vannak hasi panaszok, de nem tudjuk, hogy ez minek köszönhető, rendszertelen étkezésnek, betegségnek, akkor alapvetően az egészséges táplálkozás alapelveit szoktuk átbeszélni olyan formában, hogy a hasi panaszok enyhülését elősegítsük, beszélünk továbbá a háttérben megbúvó esetleges problémákról, amit ugye táplálkozási és tüneti napló segítségével tudunk majd jobban alátámasztani, kizárni, és akkor ott az utánkövetésnél jutunk picit közelebb a megoldáshoz, hogy akkor vajon mi is tűnik gyanúsnak.
És az utánkövetés az úgy működik, hogy amit leírtál, ő elkezdi betartani, és akkor megbeszéltek, hogy ez a dolog működik-e vagy sem, de milyen sűrűn?
Igen, amúgy pontosan így van, hogy ugye második alkalommal megbeszélt, vagy első alkalommal megbeszélt alapelvek mentén halad a kliens a diétával, táplálkozási és tüneti naplót vezet, ami azt jelenti, hogy felírja, hogy mit eszik, és hogy milyen panaszai jelentkeznek ezzel együtt. Ahogy említettem korábban, én szoktam kérni azt is, hogy jelezzék egy kis csillaggal, hogy egy kis virággal, hogy van-e valamilyen stressz az adott nap folyamán, ami esetleg hatással lehetett a panaszokra, és a kontroll alkalmával ugye megbeszéljük, hogyan javultak a panaszok, megnézzük együtt a táplálkozási naplót, ami által nagyon jól lehet látni az összefüggéseket, akár a stressz kapcsán, akár azt, hogy melyek azok az ételek, amik kifejezetten panaszokat okoznak, és hogyha mondjuk azt látjuk, hogy minden esetben a tejtermék után van már mondjuk rövid időn belül hasi görcspuffadás, hasmenés, akkor egyértelműen itt a laktózintolerancia irányába megyünk el. Ha azt látjuk, hogy ténylegesen a gabonafélék azok, amik a panasz hátterében állnak, akkor ugye a cöliákia az, ami gyanúsabb, és nyilvánvalóan ez megint még nem a diagnózis, csak segíti abban a klienst, hogy már úgy tudjon oda menni mondjuk a gasztroenterológiára, hogy be tudja mutatni a táplálkozási naplóját, és ezzel segíti a doktort, hogy a vizsgálatokat milyen sorrendbe építse fel, és nyilván, hogyha neki a tejtől vannak panaszai, akkor valószínűleg tényleg nem a cöliákia szűrővizsgálat lesz az első, amit a doktor javasolni fog, tehát ebben is nagy segítséget tud nyújtani.
Na hát ismét sokat tanultunk tőled. Köszönöm szépen, legközelebb folytatjuk.
Én is köszönöm.